Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten, és imádsággal szeretném kezdeni, és szeretnék én is egy picit úgy megnyugodni. 26 év, vagy több mint 26 éve azzal keresem a kenyeremet, hogy tanítok. Mégis mikor Istennek a dolgairól, a Biblia dolgairól van szó, akkor azért mindig van egy izgalom az emberben, hogy nem akárkiről beszélünk, nem akár kiről szeretnénk igazságokat mondani, és egy hosszú készülésen vagyok túl, és mielőtt így belevágnék, szeretnék egy rövid imádsággal kezdeni. Édesatyám, én köszönöm neked azt, hogy te úgy döntöttél, hogy utánunk jössz akkor, amikor mi úgy döntöttünk, hogy elmegyünk tőled. Jártuk a magunk útját, és te megkerestél bennünket. Én nagyon köszönöm ezt neked, Uram. Hosszú történet volt ez, akár így a világnak a történelmét, az emberiség történelmét nézve, Uram. Sok-sok válságos ponttal, amikor máshogy is alakulhatott volna, én köszönöm azt neked, hogy te hűséges maradtál ahhoz, hogy meg akarsz menteni bennünket, mert szeretsz bennünket, Uram. Én köszönöm ezt neked, egy kis részt megnézhetünk most ebből, én arra kérlek, hogy segíts, hogy közelebb jussunk hozzád, hogy jobban megismerjünk téged, légy segítségül nekünk ebben, Uram. Amen. Ugye folytatódik a sorozat, hegyek, ahol találkozhatsz az Istennel. Miért hegyek? Nem tudom, valaki gondolkodott-e ezen. Miért hegyek? Miért hegyeket választja Isten, vagy választotta többször is Isten, hogy találkozni lehessen vele. Egy kicsit gondolkodtam rajta, nem mondom, hogy eljutottam a megoldásig, de ma reggel egy kicsit úgy eszembe jutott valami. Régi vágyam volt, hogy egy magas hegyre valamikor felmehessek, és egyszer adatott meg, Szlovéniában jártam a Triglavon. Nem tudom, hogy járt-e valaki. Nincs 3000 méter magas, de javaslom, hogyha valaki szeretne egy szép hegyet meglátogatni, akkor érdemes elmenni a Triglavra. És először voltam ilyen magas hegyen, felmentünk a csúcsáig, és hát addig csak olvastam, meg képeket láttam arról a zónáról, amit mindig szerettem volna látni. Hogyha elindulsz fel a hegyekbe, akkor úgy van, hogy először jönnek az erdők, és akkor mész magasabbra, és már csak a bükkösök vannak, meg a fenyvesek vannak, kezd felszakadozni a növényzet, megjelennek a cirbolyafenyők, a törpefenyők, kezdenek eltűnni a fák, marad már csak a lágyszárú növényzet, mész följebb, és már lágyszárú növényzet sincsen, maradnak a sziklák és a kövek. Miért hegyek? Nem tudom a választ, de van egy gondolatom. Talán azért, mert valamit szeretne abból visszaadni, hogy nehéz eljutni az Istenhez. Sőt, mondhatnám azt, hogy az embernek igazából lehetetlen. Ma már megmásszák a Monteverestet sokan. Kemény munka. De ahol az Isten lakik, oda az embernek eljutni lehetetlen. És hogyha el is tudnánk jutni oda, ahol az Isten lakik, akkor lenne egy nagy problémánk. Nem maradnánk életben. Mész fölfele, buja erdők, kezd el felszakadozni a növényzet, és a végén már csak mi marad? A halott sziklák és kövek. Ha el is jutnánk az Istenhez, megemésztene a szentsége bennünket. Na, ezzel az Istennel szeretnénk találkozni. És hogyan lehet? Egy kicsit ezt nézzük meg. És amikor készültem erre, vagy ahhoz tudnám hasonlítani a készülésemet, hogy sok hegyet bejártam. Amikor a Triglavra mentünk, 4 napba tellett, mire fölmentünk a Triglavra, és lejöttünk arról, volt egy útvonalunk, egy csoporttal mentem, és hát én szeretek fotózni, és vittem a fotófelszerelésemet is magammal, még pluszba az egyéb felszerelések mellett, állványt, egyebet, mondom, egyszer eljutok a hegyekbe, biztos, hogy fotóznom kell. Mindjárt egy nagy görcsel kezdtem az elején, tehát egy kicsit nehéz volt a hátizsákom az objektívekkel, meg vázzal, meg mindennel együtt. Mindegy, az a lényeg, kiderült, hogy egy teljesítménytúrás csapattal indultam el. És ugye egyszerűen döbbenet volt, megyünk, szebbnél szebb helyek mellett rohanunk el, és én megállnék itt eltöltenék napokat, és fotóznék, és megyünk, mert kell menni abba a menedékházba, megvan a menetrendünk, és hát valami iszonyatos, hogy is mondjam, tehát próbáltam memorizálni a helyeket, hogy talán egyszer majd visszajövök, és megnézem a magam kedvére. Az a lényeg, hogy menni kellett. De azért megbeszéltem velük, hogy amikor már közel voltunk egy menedékházhoz, hogy tudtam az útvonalat, hova kell menni, mondtam, figyeljetek, ti menjetek előre, ott majd találkozunk. Mert meg akartam állni, meg akartam nézni azt, ezt, le akartam kicsit térni. Na most egy nagyon gazdag túrán vagyok túl, amikor készültem. És azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a töredékét tudom átadni. Ez mindig így van, aki készül valamiből. Úgyhogy el fogok suhanni olyan dolgok mellett, ahol te szeretnél megállni, az biztos. És nem is fogok még semmit meg sem mutatni abból, ami mellett el fogok menni. Olyan gazdag az a rész, amiről ma tanítani kell. És a magam kedve szerint fogok belőle megmutatni, amit én fontosnak és szépnek találtam. De ha annyit elérne ez a kicsit erőltetett menet, hogyha szabad így mondani, hogy te megjegyzel dolgokat, és azt mondod, hogy ennek én utána megyek, és megkeresem Istennek az igéjében. Ez a hely érdekel, a Józsi átrohant itt, de én ide visszamegyek. Ha ennyit elértem, akkor azt mondom, hogy megnyugszom abban, hogy egy töredékét fogom tudni átadni annak, ami ebben a történetben benne van. Hegyek, ahol találkozhatsz az Istennel. A mai témánk ebből az Mózes a Sínain, az aranyborjú és az ismételt szövetségkötés. Béreaiaknak. Egy kicsit furcsának tűnhet ez a mondat itt, miért teszem ide. Eldöntöttem, hogy ezentúl bármikor, ha tanítok, ezt oda fogom tenni. Béreaiaknak. Az apostolok cselekedetei ír a béreaiakról, és azt mondja róluk, hogy a béreaiak nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, mert naponként megvizsgálták az írásokat, hogy valóban úgy vannak ezek. Erre bátorítalak benneteket. Nem könnyű témákat is fogok érinteni. Az én célom az volt, hogy amennyire tehetem, megpróbáljam jól magyarázni azt, amit felolvasok, vagy fog sikerülni, vagy nem. Ez az én felelősségem. A tied az, hogy megvizsgáld, hogy tényleg úgy vannak ezek. Nagyon fontos, hogy ez így gondoljunk. Tehát értsétek jól, nem Isten igéjét fogom közvetíteni, csak azt, amikor felolvasom, az lesz Isten igéje. Minden más, azt én fogom mondani hozzá, és azt kell, hogy megvizsgáld Isten igéje alapján. Fontos. No, induljunk el akkor. Az események vázlatán megyünk gyorsan végig, hogy lássuk azt, hogy mi is történt igazából. Isten szövetséget kötött Izraellel az elmondott törvények alapján. Endre erről tanított az elmúlt vasárnapon. Aztán felhívta Mózest a Sínai hegyre 40 napra. Ott átadta neki a bizonyságnak a két tábláját, a törvényt és a parancsolatokat. Utasításokat adott neki a sátorról, a papságról és az áldozatokról. Eközben, miközben Mózes fönt volt a hegyen, a nép nyomására lent a táborban Áron elkészítette az aranyborjút, és a nép elkezdte imádni azt. Isten leküldte Mózest, aki haragra gerjedve összetörte a két kőtáblát. Az Úr és Mózes parancsára a Lévi fiai 3000 férfit megöltek a táborban. Másnap Mózes fölment az Istenhez, hogy könyörögjön a népért. Isten újra felhívta Mózest a Sínai hegyre, és újabb 40 napot töltött el Istennel Mózes. Isten leszállt felhőben, elvonult előtte, és kiáltotta az Úrnak a nevét. Szövetséget kötött, új kőtáblákra írták föl ugyanazokat az igéket. Mózes lejött a hegyről. Sugárzott az arca, mert Istennel beszélt. Féltek közelíteni hozzá, és leplet borított az arcára. Aztán utána gyűjtöttek a sátorra, elkészítették a sátort és annak a berendezéseit, felállították a gyülekezet sátrát, Mózes felszentelte a sátort, felhő fedte be a sátort, az Úrnak dicsősége betöltötte a lakhelyet, úgyhogy még Mózes sem mehetett be abba, és az Úr felhője volt a lakhelyen nappal, éjjel pedig tűz. És Izrael úgy vezette Isten, hogy amikor felszállt a felhő és elindult, akkor elindult a nép is. Akár éjszaka, akár nappal történt ez. Nagyon gazdag történet, töredékével lehet foglalkozni. Ha összekéne foglalnom ezt a hosszú eseménysort, én három csoportba foglaltam. Az első, hogy Izrael bálványimádással megtörte a szövetséget. A második az, hogy Isten ismét megkötötte a szövetséget. Aztán Isten megépítette a lakhelyét, hogy a népe között lakhasson. Én ezt a három nagy szakaszt látom ebben az eseménysorban. Ebből ezzel a kettővel tudok most foglalkozni. Úgy gondoltam, hogy a harmadikról is egy-két gondolatot mondok, de annyira gazdag, hogy ezt kivettem belőle, hogy egyáltalán már az első kettőre is jusson idő. És annyit még, hogy fölül majd... Hogy vagyunk? Elnézést. Belekeveredtem a gombomba. Egyet tovább léptem, igen. Hogy fönt majd lesz ilyen kis szám, az nekem szól, hogy ott szeretnék valamit mondani. Tehát itt a nagy rohanásban, tehát amikor itt túrát vezet az ember, akkor néha tudja, hogy itt szeretnék valamit megmutatni, tehát azok nekem szólnak majd. No, akkor induljunk el. Az Úr pedig így szólt Mózeshez. Indulj, menj le, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, borjúképet öntöttek maguknak. Azt tisztelik, annak áldoznak, és azt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Majd azt mondta az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyj engem, hogy fölgerjedjen a haragom ellenük, és eltöröljem őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. Nagyon félelmetes mondat ez Istentől. Azt mondja Mózesnek, hogy hagyj engem, ne állj az utamba. Gerjedezik a haragom az, amiatt, amit Izrael csinált, és most eltörlöm ezt a népet. Ezt a népet eltörlöm, téged pedig nagy néppé teszlek. Félelmetes nagyon. Tehát amikor Istennek fölgerjed a haragja, és joggal fölgerjed a haragja azzal szemben, amit mi tettünk. De van itt egy nagyon érdekes, miért osztja meg ezt Mózessel? Azt mondja, hagyj engem. Szoktatok-e ilyet mondani valakinek, amikor fölgerjedünk, szoktunk ilyet mondani? Hadd verjem meg ezt a gyereket. Tehát ugye... Például, tehát csinál valamit a gyereked, és azt mondod ezen a társadnak, hogy hadd verje meg ezt a gyereket. És lehet, hogy amiatt is mondod, mert titkon mégis abba bízol, hogy mégse fog hagyni. Azt hiszem, hogy az Isten is ezért osztotta meg Mózessel. Fölgerjedne jogosan most a haragom, hogy talán abba bízott Isten, hogy nem fogja hagyni Mózes. És Mózes nem hagyta. De Mózes így esedezett Istenéhez, az Úrhoz. Miért gerjedne föl, Uram, a te haragod a néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák azt az egyiptomiak, rosszra hozta ki őket, hogy legyilkolja őket a hegyek között, és elpusztítsa őket a föld színéről? Fordulj vissza a haragod tüzétől, és bánd meg ezt a néped elleni rosszat. Kemény dolog odaállni a haragó Isten elé. Mózes odaáll. Vannak érvei. Istennek a, mondhatnám azt, hogy nem jó szó ez, de idézőjelben a hiúságára is appellál. Hát te hoztad ki hatalmas kézzel. Ugye azt mondtad, hogy azt mondtad ennek a népnek, azt mondta Isten, hogy minden nép meg fogja ismerni azt, hogy én vagyok az igaz Isten, aki úgy meg tud szabadítani, mint ahogy Isten kihozta Izrael népét Egyiptomból. Azt mondja, figyelj, ha most elpusztítod ezt a népet, mindenki azt fogja mondani, hogy nem volt erőd arra, hogy bevidd őket az ígéretnek a földjére. Odaáll. Erős dolgokat mond, ez a szó, ami itt van, hogy fordulj vissza, ezt mi az Új Szövetségben úgy használjuk, hogy térj meg. Azt mondja Mózes Istennek, hogy térj meg Isten ebből. Nagyon-nagyon erőteljes és elgondolkodtató. Azt mondja, hogy bánd meg. Hogyan lehet ilyet mondani egy Istennek? Ki mer ilyet mondani egy Istennek? Azt gondolom, ez kevés lett volna. Mózes nagyon kevés lett volna, hogy megállítsa Istennek a haragját. És azt gondolom, hogy leteszi az adót Mózes az asztalra. Azt mondja, emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, szolgáidról, akiknek megesküdtél önmagadra ezekkel a szavakkal, úgy megsokasítom utódaitokat, mint az ég csillagait, és azt az egész földet, amelyről szóltam, utódaitoknak adom, és örökségük lesz az örökre. Mózes leteszi az adót. Isten, te magadra megesküdtél, hogy beviszed ezt a népet arra a földre. Tanítottam Ábrahámról. Ábrahám valami olyasmit tett Isten kérésére, hogy Isten esküre emelte fel a kezét. Izrael népét ez az eskü tartotta meg ebben a helyzetben. Hogy az Isten magára esküdött. És Mózes itt Istenre, Istennel érvel, Isten, te esküdtél. És a te esküd az áldásról szólt. Azt mondja Ábrahámnak, megáldatnak a te magodban a föld minden nemzetségei, Izrael is és minden nép. A te esküd az áldásról szólt. Nem az átokról, nem a halálról, nem a pusztulásról, az áldásról szólt a te esküd. Állj meg most, ne töröld el ezt a népet. Isten lényének a legmélyét érinti meg Mózes ezzel. Te esküdtél, Uram. És hadd mondjam azt, amikor gondolkodom azon, hogy miért kért ilyet, ugye beszélgettünk erről, miért kért ilyet Isten Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát. Nem kér ilyet senkitől az Isten. Egyetlen egyszer, ugye mondtam múltkor, és egyetlen egyszer tette meg. Isten keresett egy barátot, Ábrahámot, akivel megoszthatja azt az érzést, amit senkinek nem kíván az Isten, de magával megtett, hogy a saját fiát feláldozta. És ezt megosztotta egy barátjával, Ábrahámmal, és amikor Ábrahám arcára írhatta, akkor Ábrahám szívébe írhatta ezt, akkor Isten fölemelte a kezét, nem engedte, hogy feláldozza a fiát, fölemelte a kezét, és azt mondta, hogy én magamra esküszöm, mivel hogy ezt cselekedted, megáldatnak a te magodban a föld minden nemzetségei. Erre emlékezteti Mózes Istent, így marad meg a nép, és nem törli el Isten őt a föld színéről. És az Úr megbánta azt a rosszat, amit a népével tenni akart. Megállt Istennek, tehát Isten megállt a haragjával. De Mózesnek le kellett jönni a hegyről. És amikor közeledett a táborhoz, látta a borjut és a táncolást, és fölgerjedt Mózes haragja, elhajította kezéből a táblákat, és összetörte a hegy alatt. Gondolkodtam ahhoz, hogy ez nagyon jó lenne egy illusztráció. Ha behoztam volna magammal két kőtáblát, amire bele van vésve 10 parancsolat, fölemelném, és teljes haragomból ide vágnám a földre, és ripityára zúzódna mindkét kőtábla. Ennyire durva volt az, amit Izrael csinált. Ennyire durva volt az, amit Izrael csinált. Nem is tudom, hogy hogy merte Mózes ezt megtenni. Isten nem bántja érte. De Mózes odavágta a két törvénytáblát, és összetört a két törvénytábla. Törékeny és gyenge szövetség az, amit csak hova vésnek bele, amit csak kövekbe vésnek bele. Nagyon törékeny és nagyon gyenge szövetség az, amit kövekbe vésnek bele, de a szívekbe nem. És ez a történet is már beszélt arról, hogy szükség lesz egy másik szövetségre. A kőbe vésett szövetség nem éri el a célját. Amikor látta Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket ellenségeik csúfjára, megállt a tábor kapujában, és azt mondta, aki az Úré, jöjjön ide hozzám, és hozzágyűlt Lévi valamennyi fia. Ezt mondta nekik, azt mondja az Úr, Izrael Istene, kössön mindegyikőtök kardot az oldalára, menjetek át a táboron, és jöjjetek vissza, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg a testvérét, barátját és a rokonát. Lévi fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek, és azon a napon a népből mintegy 3000 férfi hullott el. Nagyon kemény és nagyon szomorú történet. Gondold ezt végig. Menj végig a táboron. Lévi fiai fölkötötték a kardot, átmentek a táboron oda-vissza, és mindegy, aki a kezük útjába került, azt leölték. Akár barát, akár testvér, akár családtag. Kemény nagyon. Az Isten, a szentséges Istennel nem lehet játszani. Tehát az Istennel nem lehet akármit megcsinálni. Az Isten egy szent Isten, egy ítélő Isten. És ugye ez nagyon sok embert megbotránkoztat ez a történet. Hogy lehet ilyet csinálni? De én azt kérdezem, mi lett volna, hogyha nincs az Ábrahámnak tett eskü? Mi lett volna, hogyha nem a Föld legszelídebb embere jön le a hegyről? A Biblia azt mondja Mózesről, hogy a Föld legszelídebb embere volt. A Föld legszelídebb embere volt. Mi lett volna, hogyha nem ez az ember jön le a hegyről, hanem az Isten a teljes szentségében bejön a Izraelnek a táborába, kimaradott életben? Egy rendkívül visszafogott ítéletet láttunk, amiben ott volt Istennek a kegyelme, hogy ez a Mózes jött le a hegyről. A 106. Zsoltár így foglalja össze ezt, hogy mi is történt igazából. Borjút készítettek a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Fölcserélték dicsőségét az ökör képével, amely füvet eszik. Elfeledkeztek szabadító istenükről, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban, csodákat Hámországában, félelmetes dolgokat a Vörös-tenger mellett. Azt gondolta, hogy kipusztítja őket, de választotja Mózes elébe állt a résre, hogy elfordítsa a haragját és elneveszítse őket. Izrael két lábbal beletaposott Istennek a szívébe itt, Istennek a lényébe, Istennek a személyébe. 40 napot nem tudtak várni arra, hogy lejöjjön Mózes a hegyről. Ők mondták, amikor szövetséget kötöttek, mi ezt megtesszük, mi az első parancsolat a kőtáblán? Halld Izrael, az Úr, a te Istened az egyetlen Úr. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Nem látták az Isten, csak a hangját hallották, pont azért, hogy nehogy valami hasonlót készítsenek. Mert semmi és senki nem hasonlít az Istenhez. Nem lehet róla bálványt készíteni. Mózes odaállt elő a résre, és elfordította Istennek a haragját. Nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Láttunk-e olyanokat, valaki látott-e olyat, mint amit Izrael népe látott? Mikor kihozta Isten őket Egyiptomból. Hogy mentek át a Vörös-tengeren? Képzeld azt el, odamész egy nagy vízhez. Nem az Atlanti-óceánról van szó, de odamész egy nagy vízhez. Mózes rácsap a botjával, Isten nagy széllel hajtja a vizet, és mi történik? Megnyílik a tengeren egy út, azt mondja a Biblia egyik, hogy fal gyanánt álltak a vizek. Két oldalt. Bemertél volna oda menni? Képzeld azt el, tehát állnak a vizek fal gyanánt. Tehát mész én is, tehát ezen kellett átmenni. Olyanokat látott Izrael, soha nem fogunk ilyeneket látni ebben a, vagy hát egy darabig nem fogunk ilyeneket látni ebben a világban. Mégse volt elég ahhoz, hogy hűségesek maradjanak Istenhez. Ma azt gondoljuk, ha nagy jeleket és csodákat látunk, hűségesebbek lennénk az Istenhez. Én kétlem. Mózes másnap azt mondta a népnek, nagy bűnt követtetek el. Most azért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést szerezhetek a bűneitekre. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és azt mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, aranyból csinált magának Istent, de most vedd el a bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki a könyvemből. Ugye mi volt Mózesnek a szívében? Ugye megbotránkozunk rajt. Sokan gondolják úgy, hogy Mózesnek a parancsa volt ez, Mózes haragja volt, hogy 3000 ember meghalt. A Biblia azt mondja, hogy Isten és Mózes parancsára mentek Lévi fiai. De mi volt Mózesnek a szívében? Nézzünk oda. Azt mondja, most vedd el a bűnüket, de ha nem, akkor pedig törölj ki engem a te könyvedből. Mózesnek a szívében az volt, hogy én kész vagyok meghalni ezért a népért. És nem fogadja el azt az ajánlatát Istennek, hogy Mózes, eltörlöm ezt a népet, amúgy is annyi gondod van vele. Nem fogadja el, hanem azt mondja Mózes, ha eltörlöd ezt a népet, törölj ki engem is a te könyvedből. Ez volt Mózesnek a szívében. Ebben a válsághelyzetben Mózes tudta, hogy csak ők maradtak. Isten és ő. Ugyanis a törvényben nem volt áldozat a báványimádásra. Nem úgy van, hogy akkor gyorsan hozunk majd egy bakot valahonnan, hozunk gyorsan sok-sok túlkot, bikát, és itt öljük halomra őket, és akkor megoldjuk ezt a problémát. A törvényben nincs áldozat arra, hogyha báványt imád a nép. A törvény szerint a népnek ott meg kellett volna halnia. Egy állat feláldozásával nem lehetett rendezni ezt. Mózes tudta, hogy csak ő maradt és az Isten. És Mózes jól érvel, odaáll, ahogy kell, azzal az esküvel, arra az esküvre való emlékeztetéssel, amely az áldásról szólt Izrael népe számára. Kitöröltem Isten Mózest az ő könyvéből. 40 évig még hordozta Izraelt, nem volt egy könnyű menet, ha valaki végigolvassa. Majd olvassátok végig. Olyannyira nem volt könnyű menet, hogy a végén még Mózes sem mehet be az ígéret földjére, hanem meghal a Pizga tetején, látja még messziről, de nem mehet be, mert a népnek az állandó zúgolódása miatt egyszer nem jól dönt Mózes, és úgy használja az Istentől kapott hatalmát, hogy nem dicsőíti vele meg Istent. És emiatt Isten nem engedi be az ígéret földjére Mózest. Isten nem törölte ki Mózest az ő könyvéből, valami más csinált. Beleírt valaki mást. Nem ez volt a megoldás, hogy kitörölte, hanem beleírta az emberiség történetébe a saját fiát. A 40. Zsoltárban olvassuk ezt. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök a könyvtekercsben, írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Kiről szól ez? Jézuson szól. Ez egy ószövetségi zsoltár, Jézuson szól. Azt mondja, hogy véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, hanem az új szövetség így fog, testet alkottál nekem. Az ószövetségi áldozatok nem törölték el a bűnöket. De eljött Jézus, ahogy meg volt róla írva. Emberré lett, élt egy bűntelen életet, magára vette a bűneinket, fölvitte a keresztre, és elszenvedte a bűneinknek az ítéletét. Nem Mózes törölte ki a könyvéből, hanem beleírta a könyvébe az ő saját fiát. Beleírta a proféciákba. Beleírta Mózes könyvébe, a Zsoltárokba, stb. Stb. Amikor Jézus emberré lett, azért jött, hogy ezeket a proféciákat betöltse. A feltámadása után ezt mondja a tanítványoknak, hát nem ezeket kellett-e a Krisztusnak szenvednie? És elkezdte nekik elmagyarázni mindazt, ami felőle meg volt írva Mózesnél, a törvényben is a profét, vagy Mózesnél, az írásokban is a profétáknál. Azt gondolom, hogy Izrael népét az aranybórjú bálványimádásánál Jézus áldozatára nézve nem törölt el Isten. Két dolgot talált ott, vagy ami azt mondom, hogy útjában állt az áldásnak az ígérete, amelyre megesküdött Ábrahámnak, azért, mert Ábrahámnak megjelenhettek az arcán Istennek az arcvonásai. És ott volt Mózes, aki odaállt elé a résre, akinek az arcán, ugyan kinek az arcvonásai jelentek meg, megjelentek Jézusnak az arcvonásai. Nézzük meg ebből, miben hasonlít Mózes Jézusra. Én nagyon szeretem a proféciákat, Jézusról rendkívül sok profécia van az Ószövetségben. Nagyon direktek, amit azonnal fel tudsz ismerni, hogy ez Jézusról szóló profécia, nagyon sok ilyen van. És de Mózes könyvében nagyon kevés, vagy szinte alig. És ez nagy mindig foglalkoztatott engem, és azt mondja, hogy egyik helyen viszont azt ígéri Isten, hogy profétát támaszt neked az Úr, olyat, mint én őt hallgassátok. És ez Jézusra vonatkozik. Azt mondja Mózes, olyat, mint én. És kerestem a Mózes könyvében, és nem találom azokat a proféciákat, mint ami mondjuk van egy Zakariás könyvében, hogy 30 ezüst pénzt fizettek béremül. Ezt azonnal tudjuk, hogy ez kiről szól. Vagy hogy királyod érkezik néked Szamárháton ülve. Ez azonnal felismerhető. És Mózes egy különleges személy ilyen szempontból. Nem ilyen direkt proféciák vannak, hanem Mózes egész személyisége hasonlóvá, személyiségét hasonlóvá formálta Isten az ő fiához. Nagyon sok-sok vonás megjelenik Mózesnek az arcán, Jézusnak a jelleméből, személyiségéből. Ebből szeretnék néhányat mutatni, csak egyetlen egyet, nagyon sok van. Felment a hegyre Mózes, és átvette Istentől a törvényt. Miben hasonlít Jézusra? Jézusnak volt hasonló szituációja? Tessé? Mondja az Endre. Hegyi beszéd. Felment a hegyre, és elmondta a hegyi beszédet. Hogy kezdődik a hegyi beszéd? Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hogy, vagy mik vannak egy ne őj, de én azt mondom nektek. Milyen igényen lép fel Jézus? Ha csak ezeket, tehát kezdi értelmezni a törvényt, kezdi mondani a törvényt, és kezd feltűnni az, hogy kihez hasonlít Jézus? Hasonlít Mózeshez. De igazából Mózes hasonlít Jézushoz. Tehát Izrael fölismerhette volna, jön valaki, fölmegy a hegyre, úgy tanít még, mint senki más. Tehát olyan tanítása volt, azt mi elámultak, tehát olyanokat mondott, megmondatott a régieknek, de én azt mondom nektek. És ezt mondja az 5 Mózesben, prófétát támasztok nekik az ő atyuk fiai közül olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. Ez is egy hasonlóság Jézus és Mózes között. A hegyi beszéd például az a, ha szabad így fogalmaznom, az a törvény, a szeretetnek a törvénye, amit Jézus lehozott és elhozott ide ebbe a világba. Túlmegy a törvényen? Kér olyat, amit a törvény nem kért? Nem egyet, se kettőt. Isten hogyan bizonyította, hogy Jézus a próféta? Ugye azt ígéri Mózesen keresztül, hogy hasonló prófétát támasztok, mint amilyen te vagy. Izrael ezt úgy számon is tartotta, mert amikor bemerítő János megjelent, akkor mennek ki kérdezgetni őt, miket kérdeznek tőle. Te vagy-e a messiás? Mondd meg nekünk. Te vagy-e a próféta? És mit mond? Te vagy-e Illés? Ugye jönnek ezek a kérdések. És mit mond erre? Hogy nem én vagyok. Tehát Izrael tudta, hogy kell jönni egy prófétának. Hogyan bizonyította Isten, hogy Jézus a próféta? Három dolog bizonyosan, bemerítő János. Mikor már mindenki bemerítő Jánosra figyelt, mert olyan hatása volt, mint Illésnek, az egész népnek odafordult a szíve Istenhez, bemerítkeztek a Jordánban, már azt kezdi rebesgetni egymás között a nép, hát ki lehetne más a messiás, mint ő? És amikor mindenki ráfigyel, akkor bemerítő János megalázza magát, és azt mondja, én még a saruja szíját se vagyok méltó megoldani a messiásnak, és rámutat Jézusra, íme, itt az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Itt van a messiás, akit ti vártok. Bemerítő János rámutat. De van egy vitája Jézusnak a zsidókkal, a János evangéliumában, akkor vitatkoznak vele, azt mondja Jézus, én emberektől nem fogadok el bizonyságtételt. Amikor János bizonyságtételéről beszél. Nagyobb bizonyságtételem van nekem a Jánosénál. Azok a tettek, amelyeket az atya adott nekem, hogy megtegyem, azok tanúskodnak mellettem, hogy az atya küldött el engem. Azt mondja, ezt csak azért mondom nektek, azt mondja, hogy megmeneküljetek. Miről beszél Jézus? Azok a tettek, amelyeket az atya adott nekem. A jelek és a csodák. Ki tett olyat Izraelben, mint amit Jézus tett? Sánták, vakok, bénák, meggyógyítása, halottak feltámasztása. Ki tett ilyeneket Izraelben? És volt még egy, amit már említettem, hogy a tanítása. Amikor fölment és a hegyi beszédről tanult, akkor leesett Izraelnek az álla. Hogy fejeződik be hegyi beszéd vége? Mert úgy tanított mindakinek milyen van. Felhatalmazása van, nem úgy, mint a tanítóik. Mint akinek felhatalmazása van, úgy tanított. És van Jézusnak egy nagyon erős mondata. Ugye gondolkodunk abban, hogy a jelek és a csodák megoldanák azt, hogy sokan hinnének bennünk. Támogathatják ezt. De támogatta ezt Izrael esetében? Ha nézzük, elég volt a csoda, a jel, amiket Jézus tett Izraelnek? Ahhoz, hogy higgyenek? Izraelben nem volt olyan ember, akinek a családjában, az ismeretségi körében ne lett volna olyan, aki meggyógyult volna. Mert azt mondja, hogy széjjel járt jót tévén, Károli így fordítja, és mindenkit meggyógyítottak itt, akik betegek voltak. Tehát minden családban, tehát ez azt jelenti, hogy most Kaposváron minden családba elmennél, és valaki meggyógyulna, mert Isten felhatalmazott téged arra, azt gondoljuk, hogy akkor megtérne egész Kaposvár. Izraelbe mindenki családjába volt ilyen. Mit csináltak Jézussal? Nem garancia, ez nem jelenti azt, hogy nem lenne jó, ha Isten megtámogatná az evangéliumot. Jelekkel, csodákkal, jó lenne. De ne gondoljuk garanciának, hogy akkor mindenki megtérne, és mindenki Jézusnak a követője lenne. És elmondtam el azt az igét, amit akartam, azt mondja Jézus a tanításáról, ha valaki akarja az én atyám akaratát tenni, felismerhető erről a tanításról, hogy Istentől való-e, vagy csak magamtól beszélek. Isten igazsága önmagában elég, jelek, csodák nélkül, hogy egy embernek rádöbbenjen a szíve, hogy ez igaz. Nekem volt egy kollégista, szobatársam, nem hitt Jézusban, nem hitt a Bibliában. Beszélgettünk, elkezdte egyszer olvasni, elolvasta az első három oldalt, és azt mondta, hogy ez igaz. Nem tudom, hogy mi lett vele, de hogy ennyi elég volt neki. Az első három oldalt elolvasta, pusztán, nem volt ér, nem volt ezért, semmiféle. És valami volt benne egy pont, most nem megyünk bele, azt mondja, ez igaz. És tehát a tanítása is. Nézzünk meg egy messiási jelet, amit Izrael is úgy gondolkodott, hogy ha eljön a messiás, akkor ezt meg fogja tenni. Vagy ilyent is fog tenni. Nézzünk meg egy ilyet. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte, és oda ment hozzá egy leprás. Leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt, akarom, hogy megtisztulj, és a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Mikor mondja ezt el? Amikor lejött a hegyről. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnék, megjelenik a második Mózes, akit megígért az Ószövetség, hogy el fog jönni, fölmegy a hegyre, úgy tanít, mint senki más. És úgy azt mondja, megdöbbentek az emberek, mert azt a hatalommal tanít. Mi történik? Lejön a hegyről, ezt örökíti meg elsőként a Máté evangéliuma. Oda megy hozzá egy leprás. És mit mond neki? Uram, ha te akarod, megtisztíthatsz engem. Az Ószövetségbe gyógyítottak-e leprásokat a papok? Tudtok-e ilyenről? Hány leprás gyógyult meg Ószövetségben? Tudunk ilyet? Hány volt? Námán, azon kívül? Námán az egyik. Még van egy. Tessék? Valaki mondta, Míriám, Mózesnek a testvére. Míriám, ugye, amikor rezeltett Míriám. És nem, tehát ezek a történetek nem hemzsegnek az Ószövetségben. Ha elolvasod a törvénynek a könyvét, akkor azt találod, hogy a leprával kapcsolatban annyi van, hogy oda megy egy ember a paphoz, megmutatja neki magát, pontos leírás van a lepráról, hogy mit figyelj, hogy elfehéredett a szőr a foltban. Ha az egész pontos leírás van, hogy mit tudjon megállapítani a pap, hogy tiszta vagy, tisztátalan, fertőző vagy nem fertőző. Van egy pontos leírás, de nem gyógyítanak leprát. Képzeljétek el ezt a szituációt. Jön valaki, aki fölmegy a hegyre, tömegek követik Izraelben, és úgy tanít, mint senki más, és lejön a hegyről. És mit csinál? Megérint egy leprást. Mi történt azzal a törvény szerint, aki megérintett egy leprást? Tisztátalanná vált, és adott esetben el is kaphatta a leprát. Tisztátalanná vált. Képzeld el, jön valaki, nem az van, hogy oda megy, Jézus megérinti a leprást, nem az van, hogy Jézus tisztátalanná válik, hanem tisztává lesz a leprás. Micsoda jel volt ez? Kihez küldi el őket Jézus? Kihez küldi el? A paphoz. Tanú bizonyságul, itt a bizonyságom nektek, papok és főpapok, én vagyok a messiás. Én jöttem el, ha én megérintek valakit, az tisztává lesz. Még ha leprás is, ami fölött nincs senkinek hatalma, én megérintem, és tisztává lesz. Egy messiási jel és egy mózesi jel. Még valaki leprás lett az Ószövetségben, ezen a kettőn kívül, Elizeuson és Míriámon kívül. Kicsoda? Még valaki leprás lett. Ez a három biztos, nem néztem végig az összeset, tessék? Mózes. Mikor? Mózes leprás lett még. Ugye Mózes azt mondja, hogy elmegyek Izrael népéhez, de nem fognak hinni nekem. Isten ad neki jeleket. És mi lesz a jel? Az egyik jel. Mózes, tedd a szívedre, a kebledbe tedd a kezedet. Beteszi Mózes, kiveszi, mi történik. Leprás lesz a keze. Mózes, tedd vissza. Visszateszi. És tiszta lesz a keze. Azt mondja Isten, ha nem hisznek majd annak, hogy a botodat ledobod, és kígyóvá lesz, meg megfogod, és bottá lesz, meg nem hisznek annak, hogy kiöntöd a vizet, és vérré lesz, majd hisznek ennek a... Tedd a szívedre a kezedet. Ha én a szívemre teszem a kezemet, akkor azt kell mondjam, hogy leprás az. Nekem az a messiás kell, aki a szívemet is meg tudja tisztítani. Ugyanis van egy törvény a szívemben, amit nem változtat meg a kőbe vésett betű. Nekem nem elég a kőbe írt törvény. Nekem olyan Isten kell, aki a szívembe is bele tudja írni azt. Nézzünk meg egy történetet, amikor Isten a szívekbe ír. Az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vezettek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit nem látott, az asszonyon kívül azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Egy szokásos megkövezési ceremónia zajlott volna le. Megvolt az asszony, jó a felvetés, hol volt a férfi egyébként. Tehát megvolt az asszony. Körbefogta mindenki, ott voltak a kezekben a kövek. Akartam hozni egyet, de már nem volt időm rá. Ott voltak kezekben a kövek, és... Mindenki feszülten várt, mire? Arra a mondatra, hogy aki közületek tanúja volt az ő bűnének, az vesse rá az első követ. Ez volt az Ószövetség parancsa. Aki tanú volt, az vetette rá először a követ. Mindenki várt, feszülten. És úgy kezdődik, ahogy megszokták. aki közületek, de nem úgy folytatódik. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Szeretem, amikor Isten ír, mármint nem a származását tekintve, ugye, képzeld el, Jézus írt, nem tudjuk, hogy mit írt a porba. Sokan találgatnak, majd megkérdezzük tőle, nem tudom, hogy mit írt a porba. De amikor a porba írt, nem csak a porba írt, hanem a szívekbe is írt. Mit írt a szívekbe? Úgy tűnik, hogy mindenki szívébe beleírt. Mit írt be mindenki szívébe? Mindenki szívében ott volt. Neked is szükséged van az én kegyelmemre. Lehet, hogy te nem paráználkodtál. Lehet, hogy te elítélhetnéd ezt. De neked is szükségem van az én kegyelmemre. Mindenki elment. Nekem ez az Isten kell, aki ide is tud írni. Mózes és Jézus, erős párhuzamok vannak az Új Szövetségben, vagy egész az üdvösségnek a történetében. Van egy, még, hogy végigmenjünk egy ilyenen. János evangéliuma, mert mi mindannyian az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelem helyébe, mert a törvényt Mózesen átadták, a kegyelem és az igazság a Krisztus Jézuson áttámadt. A színekről nem beszéltem az elején, elfelejtettem, de most mondom, a piros az a bűnnek a színe. A kék az Isten személyének és Isten cselekedetének a színe. A zöld az, ami kedves az Istennek, a neki tetsző cselekedet, a hit, az Isten iránti bizalom. A törvényről mit kell tudni? Ugye ez egy, hogy a törvény az szent, igaz és jó. Ha ma minden úgy történne Magyarországon, ami Isten törvényében le van írva, 2 perc múlva megelőznénk Ausztriát. És azért húztam alá a törvényt pirossal, mert a törvény szent, igaz és jó. Kivel van a gond? Veled, meg velem. A törvény szent, igaz és jó. Azért van ott a piros alatta, hogy értsük. A régi diáimban pirosan volt a törvény, és ezt fölülvizsgáltam. Tehát a törvény szent, igaz és jó. A gond ott van, hogy a miénk, tehát a mi szívünkkel van a gond. Mert mi mindannyian az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelem helyébe. Mit jelenthet ez? Ez nagyon foglalkoztatott, és megmutatom, hogy én mire jutottam. Ugye a törvényt Mózesen átadták, de a kegyelem és az igazság a Krisztus Jézuson áttámad. Ez a párhuzam többször megjelenik az Új Szövetségben, Mózes, Jézus. Ugye kegyelem lépett kegyelemnek a helyébe. Ezt mondja, igaz? A törvényadásnál is volt a kegyelem, és amikor Jézus eljött, ott is volt a kegyelem. Hol volt a kegyelem a törvényadásnál? Ott volt a kőtáblákon? Egy nagyon picit egyébként, de alapvetően nem. Ott volt a törvénykönyvben a kegyelem? Akkor hol volt a kegyelem a törvényadásnál? Nem a törvényben volt. Abban volt a kegyelem, hogy a törvényt kin keresztül adták? Mózesen keresztül adták, ugye emlékszünk mindarra, ami történt. Abban volt a kegyelem. Mi történt a törvényadásnál? Mózes felment a Sínai hegyre, Isten felírta a 10 igét a kőtáblákra, aranyborjú, lejött Mózes a hegyről, összetörte a törvénytáblákat. Lévi fiai 3000 embert megöltek. Hol volt itt a kegyelem? Ott volt? Hol volt a kegyelem? Mózes szívében volt a kegyelem. Itt durvább dolgok történtek volna, ha nincs ott Mózes. Ha nem Mózesen keresztül adják ezt. Isten abban is megmutatta a kegyelmét a törvényadásnál, hogy Mózesen átadta azt. Azon keresztül, akit ő formált 40 éven át a pusztában. Hogy indult Mózes a 40 év elején? Megmentem a népemet. És mit csinált? Megölt egy egyiptomit. 40 évig újdosnia kellett. 40 év után mit mond Mózes? Kész vagyok meghalni az én népemért. 40 év. Ki tudjuk várni, még Isten olyanná formálja a szívünket, ami kell ahhoz a szolgálathoz, amit ő szeretne ránk bízni? 40 év sok idő. Érdemes megvárni. Akit a föld legszelidebb emberévé tett, eljutott volna Izrael népe a törvénykönyvével az ígéret földjére? Soha. Ha nem Mózes kíséri végig őket, hány volt még utána? Égett a tábor, meg kellett csinálni a részkígyót. Nézzétek végig, hogy hány dolog volt még utána. Nem jutott volna el, hogyha nem Mózesen átadják. Isten kegyelme ott volt a törvényadásnál. Nem kőtáblákra véste fel, hanem egy ember szívébe írta bele, Mózesébe. Kegyelmet kegyelem helyébe. Mit jelent ez? Ez nagyon foglalkoztatott, gondolkodtam, utána néztem, és tulajdonképpen azt lehet mondani, azt jelenti, hogy egyre nagyobb gazdagságban kibontakozó kegyelmet jelent. Amikor már az első lépés is kegyelem, a következő lépés az meg még nagyobb kegyelem. Az első is kegyelem volt, amikor a törvényt adta Isten, mert Mózesen átadta. De amikor Jézust adta, az kegyelem lépett, a kegyelem. És nézzük ezt meg, kegyelem, mit jelent ez, hogy kegyelem helyébe? Kegyelem, mély kegyelem, mélységesen mély kegyelem. Felfoghatatlanul mély kegyelem. Nézzünk erre példát. Kegyelem, a törvényt Mózesen átadták. Mély kegyelem, hogy Isten újra és újra küldte szolgáit Izraelhez, aki újra és újra bálványimádásba süllyedt a történelme során. Például küldte kicsodát, Illést, és Illés visszafordította Izrael szívét Istenhez. Mélységesen mély kegyelem. Micsoda? Nem csak Illést küldte el, hanem elküldte az ő egyszülött fiát. Mit csinált Izrael az ő egyszülött fiával? Keresztre feszítette. Adta a törvényt, küldte Illést, küldte Zakariást, küldte, és sorolhatnánk. Fölismerünk egy példázatot, amit Jézus mondott? A szőlő, amely Izrael, a szőlőt Isten kiadta a vezetőknek, a papoknak, a farizeusoknak, és küldte el szolgáit, hogy adjátok be a termését. A szolgákat megverték. Azt mondta Isten, elküldöm a saját fiamat, talán majd elszégyellik magukat vele szemben. Mit mondtak? Itt az örökös. Öljük meg, és megtarthatjuk az örök részét. Magukra ismertek. Akkori írástudók, akkori papok abban, hogy róluk szól. Megölték Istennek a fiát, aki eljött, hogy a szőlőt visszaszerezze magának. És felfoghatatlanul mély kegyelem, hogy miután megölték az Istennek a fiát, ő feltámadt a halálból, fölment a mennybe, utána mit csinált? Még elküldte a Szent Szellemet. Kiknek hirdette először az örömüzenetet? Izrael népének. És aztán, amikor a nagy tanács elé viszik, Péter hirdette a papoknak és a főpapoknak is. Kegyelmet kegyelem helyébe. Egyre mélyebben kibontakozó kegyelem. És ugye Jézus tanított valamit. Az egyetlen személy ezen a földön, aki meg is élte mindazt, amit tanított. Volt egy erős tanítása, ami így szól, ha téged arcul ütnek, akkor fordítsd oda a másik arcodat is. Isten ezt itt megtette. Amikor megmutatta az arcát, Izrael belevágott abba teljes erővel, megölte a fiát. Utána még egyszer odafordította az arcát, és elküldte hozzájuk a tanítványokat, hogy elmondják az örömhírt, hogy hihessenek Jézusban ennek ellenére. Nézzétek meg a pünkösdi prédikációt. Azt mondja, hogy csak azokat teljesítettétek be, amik meg voltak írva, de most higgyetek, térjetek meg, higgyetek Jézusban. A törvényt Mózesen átadták, a kegyelem és az igazság a Krisztus Jézuson áttámadt. Mózes az Ószövetség szolgája lehozta a törvényt, Jézus az Isten fia elküldte a Szent Szellemet. A léviták, az Ószövetség papjai kardot vettek a kezükbe, a tanítványok, az Újszövetség papjai elmondták az örömhírt. A léviták megöltek 3000 zsidó embert. Mi történt a másik oldalon? Tesi? Mennyit ért meg? Megtért 3000 ember. Gyönyörű? Gyönyörű ez? Ahogy az Isten megmutatja, hogy micsoda különbség van a között, amit először hozott és amit másodszor hoz. Megtért 3000 zsidó ember. Ez a különbség Mózes által hozott törvény és a között, amit Jézus hozott el. Isten kegyelme ott volt a törvényadásnál, de a maga teljességében, Jézus Krisztusban. Hoppá. Ja, rossz gombokat, elnézést kérek. Jézus Krisztusban, az Isten fiában jelent meg. Izrael népe miért nem hisz Jézusban? Senki nem kapott annyi csodát, jelet, bizonyságot, mint Izrael népe. Ez körülbelül 3 ige hirdetés lenne, nagyon sok szál fonódik ebbe össze számos titokkal. Én egyet szeretnék ebből megmutatni, és mindjárt a végére érünk. Miért nem hisz Izrael népe? Azt mondja az Új Szövetség, a Korintusi Levél, második Korintusi Levélben, hogy amikor az Ószövetséget olvassák, akkor egy lepel van a szívükön. Mindaddig amíg Jézus el nem jön és le nem veszi ezt a leplet. És nem mint ahogy a Mózes leplet borított az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai annak elmúlását, ami eltöröltetik, de megkövesedett az ő gondolkodásuk, mert ugyanaz a lepel a mai napig ott maradt felfedetlenül az Ószövetség olvasásánál, mivel hogy a Krisztusban töröltetik el. Sőt, a mai napig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtérnek az Úrhoz, eltűnik ez a lepel. És így folytatódik ez. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözve az Úr dicsőségét, az ő képmására alakulunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr szelleme által. Bandit arra kérte meg, hogy ő játssza Jézusnak a szerepét. Ugye lepel borul mindenkire, aki az Ószövetséget olvassa, és úgy akar Istenhez közeledni a törvény által. Mindenkire lepel borul addig, amíg Isten le nem veszi ezt a leplet. Ha leveszi Isten a leplet az arcunkról, onnan indul a kereszténység. Mégpedig úgy, hogy leplezetlenül belenézhetsz kinek az arcába. Leplezetlenül belenézhetsz Jézusnak az arcába, és ha leplezetlenül nézed Jézusnak az arcát, akkor mit fog tenni Isten? Hozzá hasonlóvá fog formálni. Ez az, amit nem tud elérni semmi emberi rendelkezés, törvény, keresztény, életmód, kultúra, semmi nem tud elérni. Csak az Istennek a szelleme tud Jézushoz hasonlóvá formálni bennünket. Senki más. Ez az új szövetség. Leplezetlenül nézni Jézus arcába, és Isten hozzá hasonlóvá formál bennünket. Istennek a népéhez való viszonyát a mélyülő kegyelem jellemezte. Kegyelem lépett kegyelem helyébe. Mi lesz, ha a törvény lép a kegyelem helyébe? A keresztény eltakarja Jézus arcát. A kereszténység első vitáit, legerősebb vitáit, vagy vitáját erről kezdte, és utána ez megmaradt az idők végezetéig. Ma is vitatkozunk erről a keresztény gyülekezetekben. A törvénynek mi a célja? A zsidóság, aki nem hit Jézusban, mit csinált? Mikor takarta el Jézus arcát? Amikor kihallgatták a nagy tanács előtt. És amikor megverték a nagy tanács előtt, leköbdözték, letakarták az arcát, azt mondták, hogy prófétáld meg nekünk, hogy kicsoda ütött meg téged, gúnyt tűztek belőle. Miért? Mert nem hitték el, hogy ő az Istennek a fia. Utána átadták a római hatóságoknak. A római hatóság az, mit csinált a katonák? Megkorbácsolták, kigúnyolták, hogy tényleg te vagy a zsidók királya? És a gúny része volt, hogy bíbor köpenybe burkolták. Miért tartom ezt fontosnak? Most a bandit elengedjük a szerepéből, de itt maradj itt, légy szíves, jó? Elengedjük a szerepéből. Most a bandi egy olyan ember, aki Istennel szeretne találkozni. És amint szerintem a kereszténységnek van gondolkodni valója. Ha visszatérünk a törvényhez, akkor letakarjuk az Istent keresőknek az arcát. Nem fognak eljutni Jézushoz. Ha visszatérünk bármilyen formában, keresztény mázzal bekenve, az ószövetségi papsághoz és liturgiához, letakarjuk az Istent keresőknek az arcát. Nem mindegy, hogy mit hirdetünk. Törvény vagy Krisztus? Mózes vagy Jézus? Az evangéliumnak a lényegéről van szó, amit azt gondolom, hogy érdemes újra gondolnia a kereszténységnek. Köszönöm szépen a türelmet!